Szóval, 12 kilométeres csodát folytatjuk, és Jézus 7 mondata a kereszten, erről beszélünk üzenetről üzenetre, és egyébként nagyon-nagyon izgalmas tud az lenni, vagy az ember úgy izgatottan várja sokszor, hogy a jó dolgok ilyen furcsa helyekről jönnek. Az ember így hozzászokik ehhez, vagy egy idő után az ember már ilyen furcsa helyekről várja a jó dolgokat, mert az Istennel való életben megtanuljuk, hogy a jó dolgok, azok sokszor tényleg furcsa helyről jönnek. Ha most csak történelmileg nézzük Izrael történetét, akkor a pusztában is, mikor Izrael szomjazott, akkor honnan jött a víz? A jó dolog. A sziklából. Tehát furcsa helyről. Ki várta volna, hogy a sziklából fog jönni, nem? Egy olyan dolog, amire abszolút szükségük volt, mert szomja haltak volna. Tehát, és furcsa. Úgyhogy volt már, nem tudom, biztos volt már, de volt-e már veled olyan, hogy Isten jót tett veled, de nem azon keresztül, akin keresztül vártad volna. Furcsa helyről jön. Sőt, olyanon keresztül, akivel nem is tettél jót. Szerintem volt ilyen is. Pont ő. És olyanon keresztül meg nem, akivel jó voltál. Ő miért nem? Ja. Úgyhogy ez olyan, mintha Isten így kihívná a kapcsolódásainkat dolgokhoz, emberekhez, és mintha Isten így folyamatosan mozgatná így a gondoskodás forrásait az életünkben, csak azért, hogy ne szokjunk hozzá dolgokhoz. Ne legyenek ilyen beállított elvárásaink, hogyha ehhez a sziklához jövök, ebből mindig víz jön. Nem. Akkor víz jött belőle. És ez furcsa volt, meg csoda volt. De Isten nem szerelt egy csapot rá, hogy utána már te mész, és akkor nyitod a csapot magadnak. És Isten kihív bennünket az életünk helyzetében. És ezért teszi, hogy ne táborozzunk le bizonyos helyzetekben, ne táborozzunk le bizonyos csodák helyszínein, ne táborozzunk le egy olyan földön, ahol átutazók vagyunk. Mert nem ez a mi otthonunk. Ez a föld nem az otthonunk. Úgyhogy ezért van az, hogy néha csalódottak vagyunk. Hogy nem az a személy segített, akitől elvártam volna, vagy nem onnan jött a gondoskodás, ahol én olyan jól kitaláltam. És azt találtam, hogy egyébként jó, hogyha ilyen helyzetekben csalódok. Tehát jók ezek a csalódottságok. Mert pont ezek miatt jutunk le a legaljára, hogy aztán el tudjuk keresni Istent. Tehát le kell jutnunk annyira a legaljára, hogy aztán keressük Istent. Na, de vissza a mi Kleónkhoz. Kleofásunk, ugye? Kleopás. Ugye a társával gyalogol Emmaus felé, és megjelenik neki Jézus, mint egy idegen, és aztán az idegen szájából elhangzanak olyan kijelentések, mondatok, amik úgy visszajára fordítják az ő csalódásukat, ugye, mert ez a páros, aki halad Emmaus felé, ez egy nagyon csalódott páros. Lehorgasztott fejjel, bandukolnak, és egyébként ez az egész helyzet, vagy ez az egész történet, úgy alapjában véve kihívta a hitemet, legalábbis a hitről alkotott képemet, mert azt hittem, hogy a hit az azt jelenti, hogy mikor átmegyek valami nehézségen, akkor igazából tudom, hogy mire megy a játék. Meg hogy miért csinálom, és akkor igazából igen, nem látom, de tudom, hogy mire megy, tehát hiszem, hogy ez majd ezért milyen jó, hogy, és akkor ezért érdemes szenvednem. Sokáig ezt gondoltam, hogy ez így van. De nem így van. Tehát fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Most már számomra lehet, hogy talán azt jelenti a hit, hogy én nem tudom, hogy miért megyek keresztül, amin keresztül megyek. Nem tudom, miért történt az, ami történt. Nem tudom, hogy miért van ez, amiben éppen benne vagyok. De egy biztos, hogy bízom abban, aki utat tud készíteni még a vörös tengeren keresztül is. Mert mindegy, hogy min megyek keresztül, azt tudom, hogy ő velem van benne. És innentől kezdve mindegy, hogy mibe visz bele, vagy hogy, vagy látom az értelmét, vagy nem látom az értelmét, de tudom azt, hogy ő az, aki ketté választotta a vörös tengert. Ő az, aki megetett az embereket a pusztában. Fűrjekkel, vízzel, akármi, mannával. Úgyhogy ő tudja, hogy mikor és mire van szükségem. Ja, úgyhogy. Jézus 7 kijelentése a kereszten. 7 utolsó mondata. Egyszer csak el fogjuk adni a feltámadásig, ne aggódjatok, legkésőbb jövő hét vasárnap. De hogy oda jussunk, ahhoz a keresztre feszítésen kell keresztül menni. Úgyhogy igazából a jövőbeni dicsőség is a jelenkori szenvedésen keresztül történik meg. Ja, és ez így volt Jézusnál is. Úgyhogy amúgy ott a pénteki megfeszítés és a vasárnapi feltámadás között volt egy szombat. Na, a szombat a hitnek a bizonyítéka. Hogy szombaton az ember mit csinál. Ugye, amikor ott a szenvedés pénteken, utána egy nagy csend szombaton. És még nem történik meg a csoda, sőt, senki nem várta a csodát igazából. Mit csinál az ember szombaton? Végigvárjuk a vasárnapig a szombatot az életünkben, ja, a szombatokat. Úgyhogy milyen mondatokat néztünk eddig? Az első volt, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Emlékeztek? Erről volt szó először, de elég kihívó volt, mert én pont az ellenkezét gondolom. Amikor valaki árt nekem, atyám, állj bosszút, kérlek. Mert pontosan tudják, hogy mit csinálnak. Úgyhogy, de Jézus nem ezt tett. Ezt a második mondat az volt, hogy te ma velem leszel a paradicsomban. Ugye az egyik latornak megígérte Jézus, amikor a kettő közül ő segítséget kért tőle. És ez nem egy normális gondolkodás, mert azt mondanák, esetleg akik ezt hallották, és ott a keresztnél szólnak, hogy hát most miért? Előbb tegye jóvá azt a sok rosszat, amit csinált. Hát így könnyű. Végig gáz az élete, és utána a kereszten, mielőtt kinyírják a kereszten, azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, és Jézus megadja ugyanazt a jegyet neki, mint nekem. Ez nem jó így. De Jézus így csinálja. És Jézus így gondolkodik. Felőled is, meg felőlem is. És megtette ezt ennek az embernek, ennek a bűnös embernek, mert egyszerűen csak kérte tőle. És ez egy olyan ajándék, amit nem érdemelhet meg senki. Tehát ez a jegy a mennybe, az, hogy örök életünk lesz ő vele, ez nem valaminek a jutalma. Nem a te érdemednek a jutalma. Nem a te munkád jutalma, nem a te elszántságodnak a jutalma, hanem ez semmi köze tetteimhez. Ez valami, amit Isten ad, nem valami, amit te kiérdemelsz. Úgyhogy ez tuti. Aztán beszéltünk arról, ahogy Jézus gondolkodott az édesanyjáról a kereszten, meg Jánosról, és kicsit arról beszéltünk, ez az elmúlt alkalom volt, hogy általában a normál ember, amikor szenved, akkor nem gondolkodik mások felől. Nem az jut eszébe, hogy mi lesz veled, de Jézus! Hogy ez is egy hatalmas lecke volt számukra. És azt, hogy tudjátok, a kereszt függőleges és vízszintes. Elfogadni Istentől a vele való kapcsolat, és csak így fog működni a vízszintes. És a kereszt nincs a kettő nélkül. Ja, úgyhogy ez eléggé kihívó. Jézus haldoklik, és másokra gondol. Ez kihívó, nekem legalábbis. Aztán valószínűleg egy mondatot kihagyunk, mert nem tudunk a naptárba még egy hetet betenni. Az én Istenem, miért hagytál el engem? Ez is egy fantasztikus mondat egyébként, úgyhogy megemlítem csak. Mert Isten azért hagyta el a fiát, hogy téged soha többé ne kelljen elhagyni. Tehát eznek muszáj volt megtörténnie. És ezt Jézus átélte. Jézus átélte azt, amit neked soha nem kell átélned. Hogy Isten elhagyjon. Isten soha nem fog elhagyni téged. Azért, mert a fiát már elhagyta helyetted. Oké? Úgyhogy most jön egy olyan mondat, és ez lesz a mai, ahol tehát itt már átment a szörnyű megveréseken, tehát tényleg fél volt a verték, gyalogolt már, vagy 7-800 métert a kereszttel, átszegezték, ott fulladozik fönt a kereszten, és János 19-28 versünk. Később, amikor Jézus látta, hogy már mindent befejezett, ami rá volt bízva, tehát mindent. Tehát amiért emberré lett, amiért ő megszületett csecsemő formájában, és aztán felnevelkedett, és ember lett, tehát amiért ezt az egész csinált, amiért ott hagyta az egész mennyet, mert ő onnan jött, és vált emberi formává, tehát amiért ezt az egészet végigcsinálta, tehát amikor már mindent befejezett, ami rá volt bízva, megszólalt. Szomjas vagyok. És ez nagyon furcsa. Nagyon furcsa, hogy Jézus azt mondja, hogy szomjas vagyok. És számomra érthetetlen volt, így, amikor ezt olvastam, mert ugyanez a hang, amelyik így kimondta, hogy szomjas vagyok, ugyanez a hang teremtette meg a vizet. Hogy szólt, és lett víz. A teremtéskor. Tehát Jézusnak a hangja. Oké, és most ennek a Jézusnak van szüksége vízre? Vagy az a hang, amelyik ketté választotta a vörös tengert, tehát ilyen hatalma van a vizek fölött, hogy egy vörös tengert ketté tud választani, annak most innia kell. Az a hang, amelyik, amikor a tanítványok ott voltak a nagy viharba a tó közepén, és azt mondta, hogy görög eredetibe kus. Jó, nem biztos. Keresztény verzióban lecsendesítette. Ugye, amikor lecsendesített a gyereket, az úgy, ez nem igaz. Olyan nincs. Melyik szülő csendesíti le a gyerekét? Oké, tehát lecsendesítette a tengert, hogy tudjon tovább aludni a hajóban. Tehát a világ mindenségnek a fenntartója, aki emberré lett, meghalt a bűnösök keze által, azt mondja, hogy szomjazom. Tehát az élő víz. Ő az élő víz, igaz? Ezt mondta magára. Én vagyok az élő víz. Az élő víz hogy tud megszomjazni? Hogy azt mondták, Jákob kutya. Jákob kutya hogy szomjazhat meg? Tehát tök paradoxon az egész. Tehát tényleg paradoxon. Az a személy, akinek ott van a trónja a mennyben, a menny közepén, és a trón alól, ha elolvasod a jelenések könyve, a trón alól egy folyó jön ki, és ahol az a folyó eljut, élete van mindenkinek. Az, aki a trónon ül, azt mondja, hogy szomjazom. Mi folyik itt? Hogy lehet, hogy Isten szomjas? Hogy lehet a víz szomjas? Úgyhogy összezavarom. Mert azt értem, hogy én szomjas vagyok. Én szomjas ember vagyok. Tehát, ugye sok mindenre tudunk szomjazni. A feleségünk is el tudja mondani, pukám, te már nagyon szomjas voltál. Tehát Igen, tehát szomjas emberek vagyunk. És vannak olyan emberek a Facebookon, akik azt csinálják, biztos, hogy találkoztál vele, még lehet, hogy kifejezetten ismerősöd is, hogy olyan képeket oszt meg magáról, ami így belekényszerít arra a férfi ismerősét, hogy de jól nézel ki. Ezeket hívják ilyen szomjasaknak. Ja, hogy mit tudom én, állandóan miniszoknyát vesz fel, és akkor úgy fotózgatja magát csendéletben, nem tudom, hogy ki csinálja a fotókat, mert nem szelfik. Mindig fölrakja, és akkor ír valami mondatot. Vagy lehet, hogy olvastál már ilyen megosztásokat, hogy egy csaj írja, hogy milyen szomorú vagyok, ma valaki betakargatna. És akkor tudnak, hogy jönnek a hülye férfi kommentek, 68 darab, mindenféle furcsa megszólalása. És, tehát ezt hívják azt, hogy valaki szomjas arra, hogy emberek visszajelezzenek valami pozitívat nekik, és megtesznek érte bármit. Ez egy csapda. A szomjúságnak a csapdája. Ja, úgyhogy tehát, ja. Ő a csali, a szomjas férfi, kirakja a csalit, és becsalja a csapdába. Mert arra szomjas. Na, úgyhogy bocsánat. Tehát, az üzenetünk címe az ez a szomjúság csapdája. És erről fogunk beszélni. Tényleg erről fogunk beszélni, és nagyon-nagyon-nagyon felszabadító lesz. Mert gyakran szomjas vagyok. Szomjasak vagyunk, szomjas vagyok, és gyakran túl sokat akarok a rossz helyről. Tehát a szomjamat a rossz helyekről akarom oltani. Annak ellenére, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkre terelget engem, ugye? Bennem van a szelleme, de mégis el kell ismernem, hogy szomjas vagyok. Szomjas vagyok. Úgyhogy kérdezd meg a mellettedet, hogy te szomjas vagy. Szomjas vagy? Szomjas vagy? Másik oldalon is. Szomjas vagy? Szomjas vagy? Szomjasak vagyunk. Nem kell ezen meglepődnünk. Nem kell ezen meglepődnünk, mert Isten sem lepődik meg rajtunk. Mert ismeri a formáltatásunkat, azt írja valahol, azt hiszem, János evangéliumában. Tehát tudja, hogy porból vagyunk. Hogy egy mocskos, szomjas csapat vagyunk. Tényleg. De Jézus? Jézus szomjazott? Hogy? És a 29. vers úgy folytatódik, hogy volt ott egy ecetes korsó. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy szomjazom, azt mondja, volt ott egy ecetes korsó, és ez az ecetes korsó volt az olcsó cucc ott akkoriban. Mire használták, ez volt a kivégzőknek az itala, ez már a megsavanyodott bor, vagy a nagyon savanyú bor volt. Ezt ott iszogatták a kivégzők, amíg végül meg nem haltak a kivégzettek. És azt mondja, hogy ezt fölajánlották neki. De ez volt igazából a második ital, amit már fölajánlottak, mert az elsőt, amikor vitte a keresztet, már fölajánlottak neki egyszer inni, és akkor azt elutasította. Nem akarta meginni. Tehát amikor lerakta melyiket vitte? A vízszintes darabját vitte a keresztnek. Igen, és akkor kínálták meg. És aztán ugye összerakták a keresztet, a függőlegest a vízszintessel, és ez az ital, ez mirhát is tartalmazott, ez is egy fontos info, ami drognak számított, a mirha, és ezt az asszonyok készítették el, mégpedig azért, ez az első ital volt, mégpedig azért, mert akartak enyhíteni a fájdalmán Jézusnak. Tehát már készültek is ezzel. hogy enyhítsék a szenvedőnek a fájdalmát. És tehát pusztán együttérzésből. Márk 15-ben olvashatunk erről, Márk 15-23, az is szerintem ki van rakva. Nézzük csak. Ott van? Oké. Ott mirhával kevert bort kínáltak Jézusnak, de ő nem akarta meginni. Oké, tehát ez volt az első. Ez volt az első. Volt ott egy ecetes korsó, ez volt a második. Oké, de ez az első, tehát nem akarta meginni ezt a mirhával kevert bort, mert lehet, hogy csapdának látta. Lehet, hogy úgy látta, hogy ez egy csapda, mert Jézus arra koncentrált, hogy befejezze mindazt, amit az atya rábízott. És hogyha ő kap egy ilyen drogos bort, akkor az eltéríti őt a fejében, a szívében és mindenében. És ő be akarta fejezni azt, amit elkezdett. Oké? Úgyhogy nem fogadta el ezt az italt sem. De most csináljunk valamit. Gondolkodjunk most egy kicsit. Gondolj olyasmire az életedben most, ami tudod, hogy olyan dolog, ami eltántorít Isten céljától az életedben. Mivel küzdesz, mivel tudod, hogy azért próbálja mindig rád szuszakolni magát a hétköznapokban, vagy a magányban, vagy éppen az anyagi nehézségben, vagy bármilyen helyzetben, mert le akar téríteni téged arról az útról, hogy Istennel járj. Tehát el akar távolítani a célodtól. Tehát gondolj most egy dologra. Lehet, hogy van 8, de mondjuk gondolj az 1-esre. Jó? És hogyha ez megvan, most 3-ig számolok, és 3-ra csak told el magadtól. És mondd azt, hogy nincs rá szükségem. Jó, úgyhogy 3-ra ezt tegyük meg. 1, 2, 3. Nincs rá szükségem. Nincs rá szükségem. Tehát az, ami oda betolja magát, hogy elvigyen Isten céljától, arra nincs szükségem. Nem iszok belőle, mert eltávolít a célomtól. Nem teszem meg. De, ahol járunk most a történetben, Jézus már 6 órája szenved, és azt mondja, hogy szomjazom. Azt mondja, hogy szomjazom. És tényleg meglepő, hogy Jézus mondja ezt, víz. Ja. Úgyhogy azt csinálják, ez az ecetes korsóba, belemártanak egy izsópot, egy ilyen pálca, és akkor valamilyen kis szivacsot, ennek az izsópnak szárára tűzik, belemártották, és akkor ott akarták kenni Jézusnak a száját. És egyébként egy érdekes kép ez, mert ezzel az izsóppal, ezzel a szárral kenték meg a páskánál, az utolsó estén Egyiptomban az ajtófélfákat. Most ugyanezzel, és az ecettel próbálják megkenni Jézust. Nagyon érdekes kép. És bármit is jelentsen. De hogy ott a bárány és az ő vére. Ja. Na, de tényleg hogy lehet szomjas? Hogyan lehet ő szomjas? Mert magunkat megértem. De ő hogy lehet szomjas? Hogyan küszködhet Isten ilyen emberi dologgal, hogy szomjúság? És az első gondolatunk, az első pontunk az a küszködés. Amit látnunk kell, és meg kell értsünk. Oké? A küszködés. Mert az, hogy megértsük ezt a szomjat a kereszten, vissza kell mennünk a Gecsemáné kertjébe. És látnunk kell, hogy ott Jézus hogyan küszködött. És oda kiment ő imádkozni még a keresztre feszítés előtti estén. Tehát mielőtt betölti a célját, mielőtt kiissza a poharát, kiment a Gecsemáné kertjében imádkozni, és ez annyira érdekes. Tehát az egy dolog, hogy így a gyülekezetben, a kereszténységben így tanítunk és beszélünk az elhívásról. És amikor egy prédikáció így azt mondja, hogy elhívás, akkor így tényleg kikerekedik a szemben. Ez valami nagy dolog, ez valami különleges dolog, hogy az elhívás. Az elhívás, még úgy is hangsúlyozzuk magyarul. Ez valami nagyon különleges, nagy dolog. Szép dolog, gyönyörű. Mert ugye az elhívás az egy gyönyörű pohár. De jól néz ki. Fantasztikus. De. Amikor a tartalmáról beszélünk, tehát lehet, hogy az elhívás az nagy, meg szép, meg nemes, meg gyönyörű. De az elhívás poharában mi van benne? Tehát amikor a tartalmáról beszélünk, akkor arra beszélünk, hogy betölteni az elhívásunkat, ugye abból a pohárból meginni a tartalmát. Na az. Most nagyon furcsán néztek rám, úgyhogy elmagyarázom, hogy miről beszélek. És mit akar ezzel mondani, Balú? Oké. Egyszerű lesz. Az egy dolog, hogy milyen szép az és izgalmas nevet adni egy babának. De az egy másik dolog, hogy ebből a babából egy életre való felnőttet felnevelni. Érted? Izgalmas. Jaj, mi lesz a gyerek neve? Aztán már nem izgalommal dörzsölgeted a tenyered, amikor 12 éves, 13 éves, vagy 3 éves, és nem akar az ágyába aludni. Ja. Vagy az egy dolog, amikor a leánka izgalommal leírja a jövendőbeli nevét az ő nevével, az új nevét, jaj, de gyönyörű, olyan jól néz ki, jaj, de jó lesz, házasok leszünk meg, minden, jaj, de jó. Tehát szép az a pohár, gyönyörű, de aztán egy másik dolog a pohár tartalma. Ki inni azt a poharat? A házasság. És minden, ami benne van. Hogy büdös a szája. Hogy szörnyen néz ki reggel, meg szörnyen viselkedik reggelenként. Vagy az anyukája nem tanította meg, hogy lehajtsa a WC-deszkát, miután pisült. Meg töttörötöttörö, és sorolhatod. Jól néz ki ez a két név együtt, meg jaj, de izgalmas, milyen ruhám lesz majd. De tehát a teljes kép. Ez nem csak a pohár, hanem ott van a tartalma is. Úgyhogy néha izgatottak leszünk afelé, hogy jaj, de jó, Isten használni fog engem. Wow, fantasztikus. Jól figyelj, beszélünk, prédikánk, jól figyelj, mert Isten egy mély munkát végez benned, mert nagy terve van az életedre, fantasztikus, elhívása van az életedre. De aztán ott van a nagy kérdés, hogy mit kezdesz ezzel az elhívással? Mit kezdesz ezzel a pohárral? Tehát megkérd Isten, hogy igen, tehát hangoztathatod, hogy nagy elhívásod van, nagy szolgálatod van, ajándékod van, de mit kezdesz a pohárral? Mert Jézus kapott egy poharat, és a Gecsemáné kertjében egy megdöbbentő dologgal szembesülünk, hogy nem akarja kiinni. Hogy Jézus nem akarta kiinni azt a poharat, amit Isten adott neki. És ez megdöbbentő. Megdöbbentő. Imádkozott. Nem emlékeztek, hogy mit imádkozott? Ha más módja van, atyám, akkor vedd el tőlem ezt a poharat. Még ő is. Érted? Mert Jézus tudta, hogy ez az Isten haragjának a pohara. Az Isten haragjának a pohara. És az Isten haragja, ez nem valami irgum-burgum, meg összeborzolja a szemöldökét, hanem az kőkemény. Egy igazságos büntetés, amit egyébként, atyám, ők megérdemelnek, én nem. Úgyhogy vedd el tőlem ezt a poharat. Úgyhogy küzdött vele. Tehát ezt látjuk ott a Gecsemáné kertjében, hogy küzdelme volt. küszködése volt, hogy elfogadja ezt az elhívást. Most, akkor, amikor tényleg át kell menni ezen a haragon. Neki. Hogy aztán ők, akik amúgy elárultak, meg elhagynak, meg gúnyolnak, mindent csinálnak, ők rajtuk már ne legyen harag. Oké? Tehát, hogy vedd el a poharat. Vedd el a poharat. Ez történt. És aztán látjuk, hogy fordul. De ha nem veszed el, tudod, ha nekem kell kínnom, ha nekem kell szenvednem, ha nekem kell a keresztre mennem, akkor megyek a keresztre. Ha engem kell gúnyoljanak, akkor gúnyoljanak. Ha szenvednem kell, akkor szenvedjek. Ha nekem kell kínom, kiiszom, nem érdekel. Ha magányosnak kell lennem, magányos leszek. Nem érdekel. Ha sírnom kell, sírok. Ha küszködnöm kell, küszködni fogok. De ne az én akaratom legyen, hanem legyen meg a tiéd. És ide jutott. A küszködés az ezért volt. És pont ezért van szükségünk nekünk is küszködésre. Küszködésre. Nem csak azok a szép megnevezések, hogy királyi papság vagyunk, szent nemzet vagyunk. Mondjad, pásztor, ezeket. Ezeket kell halljuk. Hát ez baromi szépen hangzik. De ez csak a pohár. Mi van benne? Mert ha kiiszod, hogy királyi papnak lenni, vagy szent nemzetnek lenni, ezt ki akarod inni, akkor ez nem csak az, hogy de jó hangzik. És akkor ennyi volt. Hanem iszonyatos felelősség ebben a világban egy királyi papnak és szent nemzetnek lenni. Például, hogy... Ja. Na, úgyhogy Isten fia szomjas. Mert csapdába esett. Egy olyan helyen esett csapdába, amit mindannyian ismerünk. Beleesett abba a szakadékba, ahol egyik oldalon az van, hogy mit akarok én, a másik oldalon mit akar Isten. És idegesít. A kettő most nem passzol. Mert kényelmetlen, meg kihív a dobozaimból, kényelmi zónámból az, amit Isten akar. Úgyhogy én nem akarom. Úgyhogy estél már csapdába? Isten akaratát illetően? Hogy nagyon nehéz volt elfogadni, ami Isten akarata? És aztán úgy tovább menni, hogy belelépni? Lehetünk őszinték nyugodtan, mert tőle azt mondta Jézus, hogy akik éhezik, és szomjú hozzák az igazságot, tehát aki bevallja azt, hogy szomjas, azok lesznek megelégítve. Tehát fontos, hogy őszinték legyünk. Fontos. Önmagunkkal, ja, leginkább. Na, de, tehát ott volt Jézus, ott volt a kertben, és olyan keményen imádkozott, hogy ha elolvasod ezt a részt, véres izzadság jött ki rajta. Tehát vért izzadott. Vérrel keveredett izzadság jött ki. Tehát egy olyan küzdelem, küszködés és stressz ment benne végbe, hogy vért izzadt. Véres volt az izzadsága. Létezik ilyen. És tehát küzdködött azzal, hogy alávesse magát Isten akaratának. És csapdába esett. Oké? Csapdába esett. Úgyhogy természetes, hogy szomjas lett. Hát izzadt egy csomót. Ha valaki izzad egy csomót, akkor szomjas lesz. Ja. Úgyhogy ha Isten fia küszködött, akkor mit vársz? Hogy te majd ilyen helyzettől mentes életet fogsz élni. Tehát ne éljünk illúziókban. Hogy úgy kell majd betöltenünk az elhívásunkat, hogy nem kell igyunk ebből a pohárból. A küszködés poharából. De. Hogy látásom legyen. Ecet nélkül. Tudod, ecet, ami eltántorít. Elvisz az Istentől kapott látástól. Hogy ilyen problémamentes, botlásmentes életünk lesz. Jézusnak sem volt. Isten fia miért izzadt? Mi meg úgy szeretnénk végigmenni az életen, ilyen félkóma állapotban. Semmi nem történt, minden szuper. No para, no fájdalom. Ez félkóma. Nem, ez küszködés. És szomjazott, mert küszködött. Szomjazott, mert küszködött. És igen, ezt látnunk kell. Jézus teljesen Isten, de teljesen ember is. Tehát 100%-ig Isten, de 100%-ig ember is. Ami önmagában egy csapda, nem? Tehát Isten emberi testben korlátozva. Ez csapda. Ez csapda. Tehát dicsőségben van, dicsőségben ő jött, de törékenységben van csomagolva. Ez csapda. Ez csapda. Az örök eljött az időbe. Ez csapda. Ez is csapda. A szellem testbe csomagolva. Csapda. Csapda. Néha csapdában vagyok, mert amit akarok, azt nem tehetem. És amit teszek, azt meg utálom. Tud ezzel valaki azonosulni? Abszolút. Hát, abszolút. Amit meg akarnék, ahhoz meg nincs meg az akaratom. Csapdába estem. Egy csapdába esett ember vagyok. Nem tetszik nekem ez a testtartás. Mondhatta volna. És nekünk is sokszor nem tetszik ez a testtartás. Mert nem akarok egy olyan Istent látni, aki küszködik. Mert ez nem dicsőséges. Úgyhogy tetszik az, amikor azt mondja a tengernek, hogy kuss, és ez elcsendesül. Mikor besétál egy olyan élethelyzetbe az életemben, ahol azt mondja a dolgoknak, hogy ssss, és lecsendesül. De amikor azt mondja, hogy szomjazom, hát ez kihívó. De amikor azt mondja, hogy szomjazom, így most már látom, hogy tud a szégyenemmel azonosulni. Tud a fájdalmammal azonosulni. Tud a szomjúságommal azonosulni. Így most már én is úgy tudok magamra nézni, amilyen vagyok. És át tudom fogadni magamat. Mert most már látom, hogy ő hordozza, és ez a második pontunk, a szégyenemet. A szégyenemet. Mert a szégyen is szomjat okoz. A szégyen is szomjat okoz. A szégyen visz rá arra, hogy megtegyél olyan dolgokat, amik hatására majd kapsz olyan szavakat, olyan figyelmet, amit egyedül csak Isten tudna neked megadni amúgy. Mondja még egyszer. Tehát a szégyen visz rá arra, hogy megtegyél olyan dolgokat, amikkel kimanipulálsz emberekből, helyzetekből olyan megelégítő visszajelzéseket, amik soha nem fognak megelégíteni, mert azt Istentől kell megkapjad. De belső szégyen az, ami ezt az emberek között mozgatja. A szégyen az segít elfelejteni azt, hogy ki vagy valójában. Nem szereted azt, aki vagy valójában. Nem tud elfogadni magad annak, aki vagy, vagy ami történt veled. Úgyhogy persze, hogy szomjas vagy. De Jézus hordozta a szégyenedet. És csak látnunk ezt, hogy Jézus egy 40-50 kilós fát cipelt. Oké, tehát ez a, vagy 6-7-800 méteren keresztül. cipelte a keresztet, ezt a közel. Hát volt, szerintem volt, vagy 50 kilós ez a fadarab. Izzadt a kertben. Aztán egész éjjel hozták, vitték. Egyik udvarból, a másikba, Kajáfás házából, Pilátushoz. Sok vért veszített a verésben. Sok vért veszített az ostorozásban. Ugye ez fölnyitotta a hátát és a testét. Fölszakította a bőrt. És ez mindezt, tehát a szégyenünk. A szégyenünk miatt. Ő hordozta a szégyenünket, ezt mondja az írás. Hogy hordozta. De ami sokkal súlyosabb ennél, hogy ezt a szégyent, ezt ott érzed a lelkedben. Ott érzed a lelkedben, és annyira lehúz így a hétköznapokban ennek a nehézsége, hogy nem ismersz emberek szemébe nézni. Nem mersz emberek szemébe. Sokszor az emberek olyan komoly szégyennek küzdködnek, hogy nem mennek. Tehát sokszor észreveszem, hogy beszélek emberekkel, és így beszél. Nem itt, de úgy akárhol. Tehát nem mernek szemébe nézni az embernek. És ez valószínűleg abból fakad, hogy valamiért, de nem akarja megmutatni a szemét, a lelkét, nem meri fölvállni magát, hogy ránéz valakire, ami ugye arra készteti a másik szemét, hogy visszanézzen őre. És ezért lehorgasztott fejjel beszél, vagy másfelé nézve beszél. Úgyhogy ezt a szégyent Jézus elhordozta. Elhordozta. De aztán, amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott, hogy nem csak itt a kereszten mondta azt Jézus, hogy szomjazom. Tehát nem csak a kereszten hangzott el ez a mondat, hanem volt egy másik helyzet is Jézus életében, amikor beszélt arról, hogy szomjas vagyok. És ez János 4-ben volt. És ezt is megnézzük egy kicsit, hogy itt mi is volt. Itt János 4-ben. Azt mondja János 4-ben, hogy elment Samáriába, sőt, azt mondja, hogy Samárián kellett keresztül mennie, oda nem volt a szokás a zsidóknak menni, mert fújt a két nép egymást, gyűlölték egymást, szó szerint. De a tanítványok itt nem akadékoskodtak Jézussal, hogy most miért kell arra menni, miért ezen az úton. Mert a tanítványok eddigre már megtanulták, hogyha Jézus tesz valamit, az céllal teszi. Tehát ha ő azt mondja, hogy arra kell menni, akkor valamiért, de arra kell menni. Tehát Jézus mindent céllal tesz. Mindent céllal tesz. Úgyhogy azt mondja, hogy Samárián kellett keresztül mennie. Ja. Tehát miért? Azért, mert Isten szeret olyan helyekre menni, ahová normális ember nem megy. Vagy a normális ember nem teszi be a lábát. Ő olyan helyekre szeret menni. Ezért jutott be a te életedbe is. Bocsánat. Mert ezért jutott be a te élet helyzetedbe is. Mert te lehet, hogy azon küszködtél életedbe, hogy ne engedj be embereket, Jézus meg bement. Bement. Oké, úgyhogy hálás vagyok, hogy Isten vesződik egy olyan emberrel, mint én. És hálásak lehetünk. Hogy szülőként szoktuk föltenni ezt a kérdést. Miért én, Uram? Miért én? Miért vagyok én a szülő? Mikor még én is kisfiú vagyok. És aztán nekem kell őket nevelni, mikor én is akkora kisfiú vagyok, hogy low baby. Na mindegy, megérkezik Samáriába, keres egy kutat, és vár egy nőt. Egy asszonyt. Keres egy kutat, vár egy asszonyt. Hogy mondjak valamit erről az asszonyról. Délben jött a kúthoz. Délben jött a kúthoz. Az egyetlen oka annak, hogy te délben jössz a kúthoz, ott Samáriában, az, hogy szégyelled magad az emberek előtt. Hogy van egy belső szégyen, amiért nem akarsz emberekkel találkozni. Úgyhogy ő ezért, ez az asszony azért ment délben, hogy senkivel se találkozzon, mert szégyelte, szégyelte magát, igen, szégyelte magát a szomjúsága miatt, hogyha érted, hogy miről beszélek. Ez egy szomjas nő volt. Szomjas nő volt. Nagyon szomjas. 5 férje volt már. Így értem, hogy nagyon szomjas volt. Ugye férfiak azt szokták azt mondani, hogy nagyon szomjas ez a fickó. Tehát szomjas nő volt. 5 férje volt, már és a 6. együtt volt, de már nem házasodott vele össze. De ez később fog kiderülni. De emiatt a szomjúsága miatt ő szégyelte magát. Oké? Tehát ott van Jézus, és várja ezt az asszonyt. És Jézus csapdát állít neki. Csapdát állít. Csapdát állít egy szomjas nőnek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Érdekes ez. Oké? Tehát Jézus egy férfi. És jön egy szomjas nő a kúthoz. És ez a férfi ott várja őt. És ez az asszony, ez egy szomjas asszony. Tehát csapdát állít a szomjúságen keresztül. Szóba elegyedik vele. Mert hogy elvileg még szóba se kellett volna álljon vele. Emlékeztek a történetre? Azt mondja, hogy hol van? Hogy kérhez tőlem vizet zsidó létedre, amikor én samáriai vagyok? Hát hogy? Akkor Jézus vizet kért tőle. Na, tehát Jézus csapdát állított neki. El tudom képzelni a nőt, az asszonyt, akkor meglátja, basszus, mit keres ez itt? Te az évek délben, hogy senki ne legyen itt. Ki ez a pasi? Új hús a környéken. De egyébként megint egy tipikus olyan sztori, ahol nem ismerik fel Jézust. Tehát Jézus egy csomó olyan embernek megjelent, ahol nem ismerik fel őt. Találkozik velük, ott van, hatása van az életük, szól hozzák, de nem ismerik fel. Persze később már igen, de akkor nem. Nagyon érdekes Isten munkája egyébként, így emberek életében. Sokszor nem tudták, hogy Jézussal találkoznak, vagy nem tudtuk mi sem. De valami különleges történik, és ez a szomjúság csap. De 8. vers, ekkor értek úthoz egy samáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen, Jézus megszólította, kérlek, adj nekem inni. Tehát szomjas vagyok. És furcsa a válasz, az előbb már így olvastam, nem tetszik neki. De van az így, nem? Nálunk is. Amikor Isten megszólít, és egy bizonyos érzékeny területet megérint. Persze használja a pásztort is, vagy használ egy könyvet, vagy használ egy beszélgetést, és akkor, tudod, hirtelen olyan elvontakká válunk. Ilyen absztrakt emberekké válunk. Nem a földön járó emberekké. Mert konkrétan elbánni azzal a helyzettel, ami tudom, hogy problémám, Isten megszólította, ahhoz muszáj valamilyen kitekert, elvont gondolkodásba átváltanom, hogy ne nézzek vele szembe. És ez történik itt is. Tudod, kérlek, adj nekem inni. Nagyon egyszerű, tessék. De nem. Megvariálja. Hogy kérhez tőlem vizet zsidó létedre, mikor én samáriai asszony vagyok? A zsidók ugyanis szóba sem álltak a samáriai lakosokkal. És hogy tudod, amikor tudod, hogy hozzád szól Isten, hogy tudom, hogy nem hozzám szól Isten. Az asszonyhoz. Remélem hallja, amit mond a pásztor. Vagy remélem hallja a férjem. Vagy mit tudom én. Tehát lehet, hallja XY. Ez most neki szólt. De nem. Én hozzád beszélek. Jó? Én hozzád beszélek. Hozzád beszélek. Isten hozzád szól. Hozzád szól. De mi is tudom, hogy érzünk néha így. De ugyanezt érezte ez a nő is. Hogy, ja. Szomjas volt. Jézus is szomjas volt. Mi is szomjasak vagyunk. Mindenki szomjas. Néhányan a szexel töltik meg a szomjúságukat. Néhányan a sikerrel. Néhányan a vallásossággal. Néhányak meg mit tudom én. Tehát mindenféle függőséggel. Nem csak, nem csak szerfüggősége, hanem függőségekkel. Csak hidd el, hogy te is szomjas vagy, mert melletted ül, ő is szomjas. Tehát mindannyian szomjasak vagyunk. És higgyétek el, hogy nem bűn szomjasnak lenni. Nem bűn. Ne károsztasd magad miatta. De az, hogy kihez mész a szomjúságoddal betölteni, na az már bizony meghatározza a jövődet. Az már meghatározza. Oké? Mert a lelked az Jézusnál megelégül. Más kezekben nem fog. De Jézusnál megelégül. Mert csak egy olyan kút van, aminek a vizére szükséged van, és az Jézus Krisztus. Oké, úgyhogy onnan fog jönni majd a megelégedettséged. Úgyhogy beszéltünk küszködésről, kell szégyen, mindannyiunknak van szégyelnivalónk, de szégyenünket nem a magunk útján kell megelégítenünk, és a harmadik pontunk a megelégedés. Megelégedettség. Jézus azt mondja, hogy adj nekem inni. És ez a nő azt hiszi, hogy a kút vizéről beszél. De nem arról a vízről beszél. De a nő még mindig tele van szégyennel, bántással, félreértéssel, úgyhogy eltaszítja magától, hiszen ezt tanulta meg. Ha valami nem működik, vagy félreért, vagy nem jön össze, vagy nem tölti be, akkor félredobja. Ezért volt 5 férje, és a 6. meg együtt élt. Tehát ezt tanulta meg. Ő is szomjas. Sőt, megtanulta, hogy hogyan kapja meg a pillanatnyi szomjúságára a dolgokat. De egyik sem volt tartós. Látjuk. Nem volt tartós. Na, de. Ez olyan, mint amikor tudod, felébredsz, és már telefon. Lájkolták a képemet? Hányan kommentelték? Hányan írtak kommentet rá? Jaj. Hogy követik, hányan követik az Instagramomat, tudod, vagy visszajelzett, bejelöltem ismerősnek, hányan jelöltek vissza, mi nem jelöl vissza, tudod, szomjas. És azt hiszi az ember, hogy ez betölti őt. De Jézus azt mondta neki, hogy figyelj, nem akarom elolvasni az egész történetet, azért próbálom ilyen Balázs verzióban rövidíteni, hogy figyelj, van egy kis probléma, asszonkám. Tehát ha ebből a kútból iszol, akkor szomjas maradsz. Tehát én nem erről a vízről beszélek. Nem. Ha mások kezébe teszed a megerősítést, akkor vissza kell járjál újra. Ha emberektől várod a megerősítést, akkor ahhoz vissza kell mindig menni. Én nem erről a kútról beszélek. Nem erről a kútról. Oda újra vissza kell menned. És sokszor egy csomó mindent meg kell tenned azért, hogy megerősítést kapjál, amit nem akarsz megtenni. Vagy amivel ártasz magadnak, vagy ártasz másoknak. De megteszed, mert megerősítést akarsz. Én nem erről beszélek, hanem én egy másik kútról, és abból a kútból bárki, aki iszik. Bárki. Lehet, hogy most így leesett benne, hú, de jó, hogy nem vagyok fönn a Facebookon. Ja. Lehet, hogy jó. De miért jársz bevásárolgatni akkor a turkálókba? És veszel 3 zsák ruhát, és használsz belőle 3-at? Tehát ismerek egy csomó embert, aki csak ebből nyeri a megerősítését, hogy bevásárol 3 zsák ruhát, amit nem használ el. Tehát mi a hobbid? Járok duriba. Menj az élőkúthoz. Ez olcsóbb. Mit tudom én? Tehát, hogy miért eszel késő esténként? Tehát, hogy nem csak, most, nem csak a Facebook, hanem egy csomó mindig tud. Tehát, mert mindenki iszik valahol. Mindenki megtalálja azt, ahol megtalálja megerősítését, ahová újra meg újra vissza kell járnia. És ez okozza az embereknél függőségeket is. Hogy visszajár. Tudod, miért nyomod a gyereket olyas valamiben, amiben te nem voltál jó, de nyomod a gyereket, ő se jó benne, de mindegy, nyomod, mert mert neked nem sikerült, mert de megerősítést akarsz belőle. Ha neked nem sikerült, neki legalább sikerüljön. Mindenki iszik valahol. Ja, miért nem hív vissza? Miért nem ír vissza? Mindenki iszik valahol. Na, úgyhogy az, amit itt Jézus levág, az lehet, hogy egy első látszatra egy ilyen csajozó szövegnek tűnik. Tehát, ja, de tudjuk, hogy Jézus nem olyan. Tehát Jézusról beszélünk. Ő nem úgy szomjas. Oké? Okay? Tehát ő nem úgy szomjas. És ez a fantasztikus egyébként konkrétan ebben a helyzetben, mert a nő azt gondolhatná szégyene miatt, meg minden miatt, hogy megint jött valaki, palik ki, tudja, hogy én ilyenkor járok ki, tudja, hogy milyen a múltam, ezért kihasználja ezt a helyzetet, és lehetek egy következő áldozata. És gondolhatta volna az asszony ezt. De Jézus nem ilyen, és ezt akarta neki megmutatni. Hogy amit keresel ezekben a kapcsolatokban újra meg újra, én nem a hetedik vagyok. Én nem azért toppanak be az életedbe, mert akarok valamit tőled, én akarok valamit neked. Én adni akarok neked. Én adni, tenni akarok valamit érted. És ez Jézus, hogy ő nem valamit akar tőlünk, hanem adni akar. Adni akar. Mert tudja, hogy ez az asszony, ez szomjas. De valami többre. És ezért mondja a 14. versben, de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik még. Soha többé. És akkor megint itt vagyunk az ellentmondásnál, te jó ég, akkor hogy szomjazhat a kereszten? Nem ivott Jézus? Abból a vízből, amiről beszél? Hát nem azt mondta, hogy ha valaki iszik abból a vízből, soha nem szomjazik meg. Hogy? Tehát 15 fejezettel később, tehát összezavar bennünket. Tehát fülön csíptük Jézus, hogy ellen. Na, itt van, ellent mond magának a Biblia. Jézus is összezavarodik. Mert ő nem lehet szomjas. De figyelj csak. Nem azt mondta, hogy nem fogsz szomjúságot érezni. Azt mondta, nem leszel soha többé szomjas. De szomjúságot érezni. Nem azt mondta, hogy nem fogod érezni többé a szomjúságot. Mert bizony lesznek szomjas napok, amikor érzed a szomjúságot. Lesznek olyan napok, amikor el leszel bátortalanodva. Lesz. Ha nem, akkor nem éreznéd azt, hogy szükséged van Istenre. Ha nem lennének szomjas napok, akkor nem éreznéd, hogy most oda kell menjek Istenhez, és innom kell nála, innom kell belőle. Oké, tehát ez a kiszáradás, ezért van ez az érzés, hogy szükséged legyen vízre, hogy kell ez a kiszáradás, hogy igyunk. Oké? És Jézus, amit mond, hogy mindig lesz forrásod, ahová mehetsz. Erre mondja azt, hogy nem leszel soha szomjas. Szomjúság érzésed lesz, mert mindig jönnöd kell inni, de mindig ott leszek én a te forrásod. Mindig lesz honnan innod. Nem azt mondja, hogy soha nem leszel szükségben. Nem. Hanem azt mondja, hogy minden szükséged be lesz töltve az én dicsőséges gazdagságom szerint. Ugye ez Filippi 4-ben mondja. Betölti minden szükségünket, ez a dicsőséges gazdaság szerint. Úgyhogy ez az ígéret. Úgyhogy Jézus ezt mondja neki, itt van valamint számodra, de nem az, amiből eddig itt áll anyukám. Nem. Na, tehát csapdába csalja ezt az asszonyt. Egyébként mindenki csapdába akarta csalni Jézust is. Farizeusok, szaduceusok, Júdás, római katonák. De nem tudták még akkor sem, amikor azt gondolták, hogy igen. Ja, hihetetlen egyébként, mert Jézus mindvégig irányítása alatt tartotta a dolgokat. Oké? Figyeljetek! Jézus keresztje, feltámadás és az összes részlet 300 messiási profécia teljesedett be ezzel. Amit sok száz évvel ezelőtt, meg 1000 évvel ezelőtt megírtak. És az, hogy Ez a 3-4 nap alatt 300 messiási profécia teljesedett be. Tehát Jézus az irányítása alatt tartotta a dolgokat. Az életében is, meg a halálában is. Jézus nem lehetett csapdába csalni. Nem. Tehát nem. Jézus nem úgy szomjas, amikor azt mondja, inni akarok, adj innom, asszony. Az nem. Ő nem úgy szomjas. Érted? Érted, amit mondok? Tehát, hogy amikor azt mondta, hogy adj innom, nem azért kért Jézus, mert ő úgy szomjas, ahogy te vagy én. Ő azzal, hogy kér tőled, hogy adj innom, ezzel ő adni akar. Adnak. Te például, amikor adakozunk a gyülekezetben, tudod, arrogáns azt mondani, hogy na, mondtam, hogy Isten a pénzünket akarja. Nem. Isten nem a pénzedet akarja, Isten a szívedet akarja. Isten a szívedet akarja. A szívedben akar lenni, a szívedet akarja szabaddá tenni. Te vagy a szomjas. Te szomjazol, és Isten meg dolgozik a szíveden. Úgyhogy azt mondja az asszony, Uram, adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, ne kell innom, ordanom, innen hordanom a vizet. Félreértette. Tehát adj nekem, hogy ne essek újra csapdába. Hogy ne kelljen újra meg újra visszatérnem ezekhez a dolgokhoz. Ja. Ne kell megfelelnem másoknak. És egyébként ezen a ponton kapta el igazán Jézus. Tehát bekapta a nő a csalit. 16. vers Jézus, akkor azt mondta neki, menj, hívd a férjedet, és jöjjetek vissza. Hát az úgy történt Jézus, hogy tehát nem én voltam, tehát ez az a pont, ahol elkezd magyarázkodni, mert 17. vers 18. Az azt mondja, így válaszolt, nincs férjem. Ja, ez a mindegy. Tényleg délután 4-ig fog prédikálni, minden mondatnál megállok. De, tehát igaz, de nem a teljes igazság, hogy nincs férjem. De Jézus ezt jól tudta. Jézus így felállt. Ez valóban igaz, nincs férjed. 5 férjed volt, bukta. De akivel most együtt élsz, ez nem a férjed. Igazat mondtál. Oké, tehát, hogy tehát asszony, szomjas vagy. Szomjas vagy. Szomjas vagy, és csapdába estél. Mert amikor vizet kértem tőled, akkor éppen megszabadítani akartalak. Hogy ne szaladgálj az emberek után, ne szaladgálj a pasik után, ne szaladgálj a csajok után, ne szaladgálj dolgok után, amik nem fognak megelégedést adni. Ne szaladgálj utánuk. Én adni akarok valamit, ami belülről fog munkálkodni. Belülről fog feltölteni. Ami belülről fakad. Én olyan dolgot akarok adni, ami nem a bankszámládon múlik, nem a munkahelyeden múlik, nem az, hogy hogyan bánnak emberek veled kívül, hogyan becsülnek meg. Nem azon múlik. Én valami sokkal többet akarok neked adni. Nem azon múlik, hogy mit mond a biopszia teszt. És mondjuk kapsz egy rossz hírt az orvostól, és akkor az világ összön. Nem azon múlik. Nem. Én olyasmit akarok adni, ami belül nagyon stabil. Egy erős, kimeríthetetlen forrás. Ekkor az asszony így felállt. Uram, látom, hogy proféta vagy. Na. És aztán látjuk azt a történet, hogy visszamegy a városába, most már élő vizet hordozva a belsejében, és mi történik? Egyébként úgy kapta ezt az élő vizet, hogy nem is számított rá, de ez tényleg Isten munkája, így munkálkodik. És visszatér Jézushoz, és azt mondja, a 39. versben, abban a samáriai városban sokan hittek Jézusban, mivel az az asszony elmondta nekik, mindent megmondott nekem, amit csak tettem. Ott volt, tényleg a szégyen volt a problémája. Úgyhogy látod már, hogy ez egy csapda volt. Egy szomjas nőt használt arra, hogy átformáljon egy egész várost. Csak tűnődöm azon, hogy a te életeden keresztül hogyan tudna munkálkodni Szegeden. Ha itt egy szomjas nőt használsz, hogy átformáljon egy egész várost. Tudod? De még nem vagyok kész. Most jön a levezető, a 4. pont. A tökéletes csapda. Mert az volt. Ezért ment át Szamárián. Mert csőbe akarta húzni ezt az asszonyt. Ezért kért tőle vizet, mert ez az asszony szomjas volt. És ezért ment fel a keresztre. Ezért cipelte tényleg 6-7-800 métert ezt a fát. Ezért mondta azt, hogy szomjazom. Ezért mondta. Mert ugye megint csak vissza a dilemmához, és aztán feloldjuk a dolgot. Tehát ott a dilemma, hogy lehet az élő víz szomjas? Hogyan, Uram, segíts, kérlek, segíts. Nem értem. A víz teremtője, víznek az Ura, a világmindenség Ura. Vízre van szüksége. Hogy lehet az, hogy hiába hívom az Úr nevét? És nem jön, mintha nem hallaná. Hogy lehet az, hogy ott van bennem az Istennek egy része, a Szent Szellem, és mégis szomjasnak érzem magam. Hogy lehet, hogy teljes vagyok a szellemben, és mégis küszködök, mégis annyira száraz vagyok időként. Úgyhogy olvassuk csak újra ezt a 28. verset, 19-28. Később, amikor Jézus látta, hogy már mindent befejezett, ami rá volt bízva, megszólalt, szomjas vagyok. Ezzel teljesítette be, amit az írás mondott. Figyelj csak, mindent befejezett. Mindent befejezett. Mindezek után, a gúnyolódás után, a sértegetés után, a verés után, a tövéskoron után, az elutasítás után, az zárulás után, a megtagadások után. Oké? Tehát, és mikor látta, hogy mindent befejezett, ami rá lett bízva, mikor látta ezt, akkor még volt egy dolog, amit muszáj volt mondania. Egy tennivaló a 300 profécia beteljesítése előtt még. Lehet, hogy ez a 299 megvan. Tudod? Akkor még van egy. Tehát, mint hogyha ott lett volna az utolsó lépés. Tehát azért mondja, hogy mikor már mindent befejezettünk, akkor rá volt bízva. Tehát, mikor mindenki azt gondolta volna, hogy a halál csapdába csalta Jézust. Oké, mert ezért voltak elkeseredve az emberek, hogy a halál, nem hiszem már. Sikerült a halálnak elpusztítani Jézust. Mintha kereszt lett volna a csapda. De ez nem egy Júdás készített a csapda volt. Nem. És nem is a farizeusok készített a csapda volt a kereszt. Nem is a szadduceusok által készített csapda volt a kereszt. Nem. Nem Heródás készítette ezt a keresztet. Tudod, ki készítette ezt? Ez a mennynek a csapdája volt. Ez a menny, a kereszt a mennynek a csapdája volt. És figyelj, csak erről az egy mondatról hagyj beszéljek még egy kicsit. Ezzel teljesítette be, amit az írás mondott. Tehát amikor már látta, hogy már mindent befejezett, ami rá volt bízva. Oké, tehát kiitta Isten haragjának a poharát, hogy neked ne kelljen többet. Tehát bűnözőként szenvedett, hogy te királyként uralkodhass később. Érted ezt? Ez volt a legnagyobb csere. Megalázta magát, és engedelmes volt a kereszt halálig, és megszólalt, hogy szomjas vagyok. Ezzel teljesítette be azt, amit az írás mondott. Miért írta oda ezt? Miért kellett ezt a zárójeles részt odaírni? Hogy ezzel teljesítette be? Ez úgy annyira nem passzol oda. Egy gyönyörű mondat, vagy sokat mondó mondat után miért kell ezt oda tenni? De célja volt. Mert azt hinni az ember, és lehet, hogy azt hitték, hogy azért mondja, mert tényleg szomjas volt. De, és ez egy gúnyolódásképpen egy cetet kapott, amit olvastunk, de a gúnyolódást használta arra, hogy befejezze a küldetést, befejezze a munkát, amit az atyától kapott, és figyelj, lehet, hogy beszorulva érzed magad, odaszögezve érzed magad egy helyzethez, mint Jézus a kereszten. Be vagy szorulva, rá vagy szorítva. Odaszegeztek mások mondatai, odaszegeztek mások tettei, és fáj, és szenvedsz, és vérzel, és gyengülsz, és tényleg szomjas vagy. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez egy csapda volt, amit mások állítottak. Mint ahogy ránézve Jézusra azt mondhatnánk, hogy ez a halál csapdája volt. Halál csapdába csalta Jézust. De nem a halál csalta csapdába Jézust. Nem a halál csalta csapdába Jézust, hanem Jézus csalta csapdába a halált a kereszten. Érted ezt? Hogy Jézus csalta a csapdát. Mindenki azt hitte, hogy ez fordítva történt. De Jézus csalta csapdába a halált a kereszten. És ez döbbenet. Úgyhogy ez hihetetlen. És most már értem, hogy miért mondta azt, hogy szomjazom. Értem már, hogy a vízteremtője miért mondta azt, hogy szomjazom. Hogy betöltse az írást. Hogy betöltse az írást. Mert ő tudatába volt ennek. És csapdába csalta a halált. Mert Istennek megvan a célja minden szomjúságodra. És megvan... Ja. Úgyhogy figyelj, 69. Zsoltát elolvassuk, mert így töltötte be az írást. Ezt az írást töltötte be, ezt muszáj látnotok. Muszáj látnotok. Ez egy messiási zsoltár. A messiási zsoltárok, az évek messiási zsoltároknak, a zsoltároknak egy részét, mert olyan, mintha Jézus mondaná. Közben 1000 évvel Jézus élet előtt írta például Dávid. Általában a messiási zsoltárokat Dávid írta. És olyan dolgokat ír le, mintha Jézus beszélne. Oké, tehát ezek is proféciák. De tudjuk, hiszen az a szellem, aki Jézusban volt, az a szellem volt Dávidban is, és azért lette azt az írást, és kifejezte ezeket a dolgokat. De figyelj, itt van, tehát Jézust írja le a 69. Zsoltár, hogy hogyan érzi magát Jézus a kereszten. Felolvassuk. Dávid fiára. Ismerünk rá Jézusra, Dávid fiára. 69. első, második, ments meg, Istenem, bajaimból, mert az árvíz torkomig ér. Feneketlen sárba süllyedek lábam, nem talál szilárd talajt. Oké, függ, keresztem. Mély vízbe estem, elsodor az áradat, és belefáradtam, hogy segítségért kiáltozzak. Torkom kiszáradt, szemem is elfáradt. Oly soká vártam, hogy Isten megsegítsen. És aztán ugorva, mert nincs időnk elolvasni. 20. vers. Egészen összetört a megaláztatás, minden reményem elhagyott. Oké, tehát a szégyen olyan mélyre vitte, hogy azt hitte fullad, és hogy belefullad. És igen, kerülhetsz ilyen helyzetbe, hogy a kétségek, mindenben, amit eddig hittél, vagy reméltél, annyira elbizonytalanodnak a dolgok, hogy fulladsz, hogy nem érted, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, és miért lesz, vagy bármi is lesz ebből. És lehetnek olyan dolgok, amikkel küzdesz már évtizedek óta, tehát ez már azóta tart. Érted? És a legrosszabb hely, ahol csapdába eshetsz. A legrosszabb hely. És a legrosszabb hely egyébként az, amikor önmagadba esel csapdába. Tehát nem mások ejtenek, hanem önmagadban. Mi van, amikor a saját szívedbe vagy bezárva, és azt mondja, egészen összetört a megaláztatás. Minden reményem elhagyott. Részvétre vártam, de hiába. Reméltem, valaki megvigasztal, de senkit nem találtam. Oké, senki. Azt mondja, csapdába estem. Tehát csapdába estem. Figyelj, 21. vers. Ételembe mérget kevertek. Mérget kevertek. Tehát akiknek segíteni kellett volna, bántottak. Szomjúságomban ecettel itattak. Most már értem, hogy miért mondta Jézus, hogy szomjazom. Oké? Most már értem. Ez nem a vízről szól. Nem a vízről szól. Itt Jézus csapdát állított, és ez volt az utolsó dolog, amit tennie kellett, mielőtt a szellemét elengedte. Egy csapda. Ez egy csapda. Ha nem szenvedett volna, akkor az üdvösség nem rukkolt volna úgy elő, mint egy buzgó forrás számunkra. Ja, érted ezt? Néha tényleg szűk helyeken vagyunk, és egyszerűen csak bíznunk kell. Akkor úgy érzed, hogy csapdába estél. És aztán így imádkozott tovább, Dávid, figyelj. És így szeretnék értetek imádkozni most. Ez íma is. Azt mondja, 22. vers. Ünnepi vacsorájuk. Venni fogjuk egyébként az Úr vacsorát az utolsó dal alatt. Jó? Zsuzsi énekel, és venni fogjuk az Úr vacsorát. Emlékezve az Úr Jézus halálára, és feltámadására, és de a halálára emlékezünk az Úr vacsorában, a vérére, a megtört testére. Csak vegyük. Jó, vegyük a dalalat, vegyük, vedd el, idd meg, edd meg, nincs parancsszó, nincs az, hogy mikor kell, hogy kell. Csak vegyük. Jó? Vegyük azt a poharat, és emlékezzünk arra, hogy mit tett értünk. Azt mondja, ünnepi vacsorájuk. Mi legyen? Ünnepi vacsorájuk legyen csapdává. Ünnepeik közös lakomája, ejtse törbe őket. Tehát ő állított csapdát. Mikor azt hitték, hogy... Tehát ez erről beszél, mikor azt hitte mindenki, hogy ők állítottak csapdát Jézusnak. Akkor azt mondja, nem. Ők estek csapdába. Pont fordítva. Ők jártak pórul, finoman mondva. Úgyhogy figyelj, lehet, hogy elvitt téged Isten arra a helyre, ahol vért izzadsz, képletesen szólva. Lehet. De most izzadod ki a bizonytalanságaidat. Most fogod kiizzadni a szégyeneidet. Most fogod kiizzadni a fájdalmaidat. Most fogod kiizzadni az önbizalom hiányodat. Itt meghalhatnak, a keresztnél meghalhatnak a kételjeid is. És életre kelt a hited, hogy soha többé ne legyél szomjas. Úgyhogy hihetetlen lesz a jövő vasárnapunk. Péntek egy csapda, a vasárnap egy csoda. És nem te estél csapdába, hanem az ördög. Nem Jézus esett a kereszten csapdába, hanem a halál, és ezzel az ördög. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy sztori, ahol a fordulópont a végén egy megdöbbentő fordulat mindenki számára. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük. Kérünk, áld meg az úrvacsorát. Jó. Amen. Ja. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Hogy te tényleg az irányításod alatt tartasz mindent. Minden a te hatalmad alatt van. Minden a te szerető, törődő figyelmeden belül van. És semmi nem kerül el a te figyelmedet. A te időzítésed tökéletes, a te gondoskodásod tökéletes, a szomjúságunk meg fájdalmas. De szükségünk van a szomjúságra, hogy újra és újra jöjjünk hozzád a forráshoz. Köszönjük. Köszönjük a keresztet, ahol azt hittük, hogy azt hitték, hogy csapdába estél. De te a nagy játékos, a legnagyobb, a vagyok, megmutattad, hogy nem estél csapdába. Senki nem ejtett téged ott csapdába keresztül, hanem te csaltad csapdába a halált ott. És szereztél nekünk békességet, szereztél nekünk életet, szereztél nekünk törődést, örök életet. Köszönjük. Imádkozom azért, hogy ne futkározzunk különböző kutakhoz, és ne lássunk egymásban kutakat. És legyen ilyen elvárásunk egymástól, akár a házasságunkban, a közösségünkben, a gyülekezetben, a munkahelyünkön. Ne lássunk másokat olyan kútnak, ami csak te tudsz lenni. És köszönjük, hogy tanítasz nekünk erről, és tanítasz minket a helyzetekben is, hétköznapokban. Kérünk, áld meg az előttünk álló hetet, adj nekünk bátorságot meghívni másokat. Az, hogy egy nagyon-nagyon különleges legyen a vasárnapunk. Vigyázz a vendégeinkre, Uram, hozd el őket, és tényleg legyen tele ez a terem, sőt, csorduljon túl. Köszönjük, Urunk, te drága nevedben, Jézus nevében. Amen. Isten.